Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm Önöket. Mielőtt belevágnék, szeretnék kérni Önöktől egy bátor önként jelentkezőt, olyat, akit például lát olvasni ellentétben velem, a szemüvegem vélhetően új kígyósom maradt, egy pici verset kell elolvasni, tessék parancsolni, most még nem, majd szólok, jó? Addig lehet gyakorolni. Jó? De még az utolsó versszak a következő lapon van. Köszönöm. Hát egy jeles, tulajdonképpen egyfajta búcsújárásra érkeztünk ide, hiszen a búcsújárás nem más, mint szent helyen, szent időben való szent jövésmenés. Most pedig szent helyen vagyunk, hiszen Szent László király oltalmába ajánlott római katolikus templomban állunk, szent időben, hiszen Szent László királyunk napján vagyunk. Nagyon jó idő van, figyeljük meg, a régi csíziók azt mondták, hogy figyeld meg László napján az időt, megmutatja neked a jövőt, 60 napig ilyen idő lesz, úgyhogy fölkészülhetünk egy tartós meleg hullámra. Itt hallottuk Szent László király életének foglalatát, rövid ismertetését, azt, amit az iskolában tanulhatunk róla, azt, amit a történelem könyvekben elolvashatunk róla. Én most egy másik Szent László királyról szeretnék beszélni, a hagyományunk Szent László királyáról, aki gyökeresen különbözik attól a képtől, amit a történészek és történeti források följegyeztek róla. A magyar királyról szeretnék beszélni, és ez nem csak egy nyelvbotlás volt, a magyar királyról szeretnék beszélni, hogy arról, hogy miért szent számunkra László király. Nemrégen valamelyik rádiót hallgattam az autóban, és egy történész beszélt, és azt mondta ez a történész, hogy annyira keveset tudunk László királyról, hogy igaziból ő nem is érti történészként, hogy mire is ez a nagy tisztelet. Hiszen ismerjük a törvényeit, ismerjük az uralkodásának cselekedeteit, a csaták pontos dolgai azok már egy kicsit homályosabbak, hiszen mi folyamatosan arról hallunk, hogy a kunokkal, a pogányokkal verekedett volna, de hát ennek vannak ugyan krónikás nyomai, de ezek a csaták közel sem voltak olyan jelentőségűek, mint mondjuk a későbbiek, vagy esetleg a korábbiak. Miért tiszteljük, miért tartjuk a szívünk közepén Szent László királyt? Én ezt már megfogalmaztam, valamikor a 80-as, 20 éves korom körül találkoztam magával a jelenséggel, magával a magyar királyok, itt hál' Istennek magyar szentekkel vagyunk körülvéve, a magyar szent királyok tiszteletének kérdésével. Hallottam egy félmondatot, és ezt módszerként mindjárt figyelmébe ajánlom, hallottam egy félmondatot, amin 25 évig gondolkoztam. És ha hiszik, hanem a magam módján, talán itt ma délután el tudom mondani, hogy hogyan értettem meg 25 évi gondolkodás után, idézném ezt a félmondatot. Arról volt szó, hogy a magyar szent királyok tiszteletét a maguk módján a Habsburg uralkodók manipulálták. Hát hogy lehet egy uralkodó tiszteletét, különösen kultuszát manipulálni? Na, ezen gondolkodtam 25 évet, talán most tudok egyfajta választ adni rá. De térjünk vissza Szent Lászlóhoz, Szent László alakjához, hogy mit is jelent Szent László király alakja, azt én a Csík vármegyei Szépvízen értettem meg, amikor éppen 20 esztendős koromban oda vetődtem. Szépvíz, csíki, középcsíki település, jó nagy, hasonlóan Szent László tiszteletére emelt temploma van, a Gyimesi völgy bejáratát őrzi Csík felől. És nagyon erős ezen a településen a Szent László kultusz, hiszen a hagyomány szerint itt a havasokban volt egy nagy küzdelem, Szent László üldözte a pogányokat, és amikor véget ért ez a küzdelem, akkor jött le a völgybe, és egy hatalmasat ugratott. Abban az időben a kő még lágy volt, tetsződik a lova patkója onnan, ahonnan elugratott, és ott test tetsződik, ahol a patak martján megérkezett volt. És ahogy odaért a vízhez, Mondta a lovának, akinek a nevét még az öreg székelyek akkor ismerték, mert szögnek hívták a lovát, hogy ijjál lovam, mert ez szép víz. És innen a település neve Szép víz. Aztán pár évvel később, 8-9 évvel később eljutottam Bogdán falvába. Bogdán falva a Szeretparti mezőség egyik nagyon ősi, nagyon régi, nagyon fontos települése, Moldvai Csángó település, Déli Csángó, sziszegnek, nagyon arhaikusan beszélnek. És Bogdán falába akkor még nem voltam ilyen 150 kilós, hanem ilyen 50-60 kilóval könnyebb, fiatalabb és 20 évvel fiatalabb ember voltam, és fölmentünk a Kíkű nevű hegy tetejére, egy akkor közel 90 esztendős öreg Csángó anyókával, hogy megmutassa nekem azt a helyet, ahol Szent László király, ahogy ő mondta, volt Szent László király, megpihent volt, amikor a dusmányokval verekedett, és abban az időben még lágy volt a kű, és a tetsződik a seggepartja. Megkerestük azt a két bemélyedést a sziklába, amit a helyi hagyomány Szent László király seggepartjának tart, és mellette az öreg asszony megmutatta a lova patájának a nyomát, mert a szög is ott volt vele, és az is oda mellé ült, és a két első patkója tetsződik a kűben. És azt mondja az öreg asszony nekem, hogy hát nézze meg, Imre, a lova ivott a Szeretből. És én nézem, hát ugye, én ugyan falusi gyerek vagyok, de amolyan félig meddig városi emberként, és hát ugye a mi tudatunkban első a ráció, és mondom az ellenvetést, hogy hát Erzsi néni, ez 6 kilométer úgy szemre. De Erzsi néni ezzel nem foglalkozott, azzal oldotta meg a problémát, hogy az igen nagy ló volt. Na most, ezeken az alapokon elkezdtem gondolkodni. És egy nagyon fontos világ nyílott ki előttem. És engedjék meg, hogy egy újabb történettel világítsam meg ezt a világot. Egy olyan történettel, amit Salamás patakában Hosszú Ambrus Fülöp 1907-ben született Csángó embertől hallottam. Fülöp bácsi a következő történetet tudta Szent Lászlóról. Szent László király elment volt a verekedésbe. És abban az időben kellett verekedjenek a dusmányokval, a dusmány az az ellenség, a rossz, a gonosz. És ez erős, hosszú verekedés volt. A csángók verekedésnek mondják a háborút, volt az első nagy verekedés, meg a második nagy verekedés. És a verekedésben ott volt vaj, nem mondok sokat, Imre, vagy 20 esztendőt. És hazajött, de abban az időben nem úgy volt, mint most, hogy elmész a katonasághoz, feredsz, beletválkozol, mert amíg az a verekedés tartott, az egyszeres nem feledett meg. Nem beletválkozott. Tehát igen, mucskos volt, szőrös volt, de legyőzte volt a dusmányokat, és hazajött. És hát bén ez az ablakon, házába, hát látja, hogy ott van a felesége, két ifjú emberrel erősen mulat. És az a két ifjú ember fölálltak se, megcsókolták az asszonynak az orcáját. Erőst fölveszett Szent László király, mert ugye magyar ember volt, és az könnyen megharagszik. Elővette a levorverét, és fogta, hogy lövi meg az ablakon át. De azt mondja neki a lova, a szögnek hívták, hogy állj meg, Szent László király, nem églőd meg, mert az esteli haragodat tedd el reggelre, és a reggeli haragodat tedd el estére. És akkor Szent László király megnyugodott, és akkor gondolta, hogy lefekszik. Abban az időben a vándorok kértek szállást a házaknál, és adtak az emberek szállást, mert azt mondták, a szállás az isteni. Azok komások voltak vele, mert Szent László királyoznak keresztelt egy gyermeket. Békopogott, de nem ismerték meg, mert mucskos volt, szakálla volt, sem még büdöses volt, mert a verekedésben nem volt idő, hogy ottan piperészenek. És akkor béfogadták, lefektették, megvacsoráltak, s vacsora közben kérdezi Szent László király, nek itt és itt a szomszédba ki lakik? Jaj, azt mondja az ember, itt egy erősen ügyes ember lakik. Úgy hívják, hogy Szent László király. El van menve a verekedésben, már vagy 20 esztendeje. És akkor nagy dolog lesz hónap, mert Szent László király, aki el van menve a verekedésben, nemes tudja, hogy amikor elment volt a háborúba, akkor a felesége áldott állapotban volt, de azt ő nem tudta. És szült két gyermeket, ikrek, és mind a kettő fiú. És akkor azok ügyesen megnőtek, és az asszony jól nevelte őket, és beadta őket Szeredába, segítő Szűz Máriába, és leérettségiztek ügyesen, és elmentek papnak Gyulafehérvárra, és immár fő vannak szentelve. A nem egyebb Márton Áron püspök szentelte őket, és akkor most lesz hónap a nuntájuk. A csángóknál, ha kis pap van, fiatal pap van a közösségben, akkor megtartják a lakodalmát. 1957-ben szenteltek Újkigyóson papot, az idén elhunyt Frank Pali bácsit, Isten nyugtassa, és őnek is megvolt a lakodalma. Ugyanúgy, mintha lakodalom lenne, mert az jár minden embernek. És holnap lesz a nuntája, ez az újmise, újmisés áldás, és utána az ünnepség. És azt mondja, itthon vannak, és Szent László király akkor vette a fejébe, hogy ez a két ifjú ember, aki az édesanyjával mulatott ott, az nem valami idegen legények voltak, hanem az ő fiai. És akkor megörvendett, hogy a lovára hallgatott. És akkor reggel, amikor kezdődött kicsányódni a nunta, odament Szent László király, elkapott egy leánkát, ilyen kis szefrecskét, és azt mondja neki, hogy na leánka, menjébe, és a gazdasszonytól kérjél egy bort, egy pohár bort. Mondja, itt van egy vándorlós, annak kell a bor. És a leánka béfutott, s kért egy pohár bort, hozza ki, és Szent László király azt a bort megitta, de nem tisztára, hanem hagyott benne egy kicsit, és abba a borba belétette az ő királygyűrűjét, mert Szent László király király volt, és a szép gyűrűje volt, és az megvolt neki, és azt mondta a leánkának, ez vidd vissza ezt a poharat a háziasszonynak, de másnak oda ne adj csak neki. És az asszony belénézett, hát megállt benne az ütőre abban a helyben, mert megismerte a gyűrűjét, hogy az ő urának a gyűrűje, a Szent László királynak a gyűrűje. És akkor kifutott, és hát Szent László király hiába volt mucskos, hiába volt nagy szakállas, az asszony csak megismerte, és akkor a nyakába borult, és örventek, és megtartották a primiciát, gata. Ezzel vége van a történetnek, de miért is meséltem ezt el? Ma mi itt, akik jelen vagyunk ebben a templomban, ahogy bevezetőben mondtam, szent helyen, szent időben vagyunk, de mindenki gondoljon csak a pici saját életére, beleszorultunk az időnek egy olyan sajátos mi voltába, ezt tanuljuk az iskolába, ebbe élünk, mozgunk és vagyunk, nincs más idő számunkra. Ez egy nagyon egysíkű idő, valahol elkezdődik és valahova megy. A régi görögök ezt kronosznak hívták. Ha hiszik, hanem ez a profán idő. Küzdünk vele, eljövünk a templomba, vagy imádkozunk, vagy nem tudom, mit csinálunk, de igaziból nem tudunk kiszabadulni belőle. Még egyszer mondom, ez valahol elkezdődik. Egyszer Einsteint megkérdezték, hogy mi az idő. Einstein gondolkodott egy picit, és annyit válaszolt, hogy mégse lehet minden egyszerre. Tehát az idő nem más, mint a dolgok egymás utánisága. Ha valaki tanul fizikát mondjuk egy középiskolába, akkor megtudja, hogy az idő az egy relatív fogalom, és azt lehet mérni. De vajon tényleg relatív fogalom az idő? Most volt mifelénk a Körösökön, a Tiszán, a Tisza virágzás. Talán hallottak róla, a kérészek kikelnek a vízből, és hatalmas táncot lejtenek a víztükör fölött, majd párosodnak, és délután lehullanak és elpusztulnak. Van szájszervük a kis drágáknak, de nincs kinyílva, mert úgyse kell enni, mert mire éhes lenne, addig megdöglik. Én találkoztam épp az idén is, délután 5 órakor nagyon öreg kérészekkel. Lehetett volna meséltetni őket, hogy milyen hosszú életük volt. Éppen tegnap előtt láttam egy élő hollót, egy ilyen madarász kezén ült, a derék holló. Azt mondta a madarász, hogy szerinte 100-110 éves lehet. De még 30 évig kompatibilis és garancia van rá. Tehát egy holló az 130-140 évig is elől. Egy galapagoszi teknőc 300 évig. Valóban objektív fogalom az idő. Ugyanaz az ideje a kérésznek, ami 8-10 órát él, és ugyanaz a 130 évet élő holló ideje. Ugyanaz a mi időnk. Ady Endre versei a legszebbek, amelyek az öregségről szólnak. De Adi életében nem volt öreg. Tehát nagyon relatív az időfogalmunk. És még egyszer mondom, nem mi személyesen szorultunk bele a kronoszba, a profán időbe, hanem azt hiszem, hogy az egész emberiség. Mircea Eliade kiváló román származású, de franciául író, nagyszerű szerző, vallástörténész volt, 20. század közepén hosszú időn keresztül alkotott, írt egy időt az örök visszatérés mítosza, amiben gyönyörűen bebizonyítja kulturális antropológia eszközével, hogy mennyire félt az emberiség attól, hogy rájöjjön a történeti időre. Menekült a történeti idő elől, a régi ember, az évezredes ember mítoszai, az a visszatérés mítosza. Nem fogadom el azt, hogy én a történelemben vagyok. Gondoljuk végig, azt mondják az okos tudósok, hogy az emberiség 1 millió éve létezik, mint Homo sapiens. És írott történetünk az 1 millió évből 6000 év. És 994 000 évről fogalmunk nincs, amikor birodalmak voltak, költészet volt, kultúra volt, művészet volt, és gyakorlatilag néhány ásatásból előkerült szobrocska és faragott mamut agyaron kívül alig tudunk róla valamit. Miért mondom mindezt el Szent László király kapcsán? Azért, mert azok a példák, történetek, amiket fölhoztam az élő hagyományból, azok mind arról szólnak, hogy Szent László királyunk példáján a régi magyar időszemléletre pillanthatunk rá. Szent László király azoknak az embereknek, Hosszú Fülöp bácsinak, akinek a történetét most első mondatától az utolsóig elmondtam, neki Szent László király nem történelmi alak, vegyük észre, hanem a szomszédom. Azzal kezdő, hogy Szent László király igen derék ember volt. Na hát ezek a fogalmak azok, amik összetudnak tartani egy közösséget. És amikor ez történelmi alakká merevedik, abban a pillanatban, hát büszke vagyok rá, de akkor már a másik ne legyen büszke, mert milyen dolog az, hogy Szent László királyra büszke egy horvát vagy egy román. Milyen fogalom ez a büszkeség? 1896 körül valamelyik dél-erdélyi, talán a Vaskapu szorosban építettek egy honfoglaláskori emlékművet. Ezt az etnográfia akkor megírta egy rövid hírben, nincs neki nagy hírverése, de egy nagyon érdekes történet zajlott. Összegyűlnek a jeles urak, Budapestre oda megy az államtitkár vagy miniszter, aki avató beszédet fog mondani. Egyszer csak egy agyonhajtott lovon egy izzadt lovas érkezik, hogy álljonak meg, mert a mi embereink 2 hete jönnek éjjel-nappal, és már itt vannak néhány kilométerre, ne kezdjék el, hogy nem értek ide. És hát akkor leállítják az ünnepséget, várnak egy picit, és megérkezik 10-12 lovas, hófehér ruhában, egy szót se tudnak magyarul, valahonnan a mezőségről román emberek voltak. És megkérdik tőlük, hogy maguk miért jöttek 300 kilométerre Beszterce környékéről el ide, vagy Naszót környékéről el ide. És azt mondták, hogy hát hogy ne jöttünk volna, mi is Attila népéhez tartozunk. Ezt azért mondom el, mert egy tudatos, de legalábbis nagyon olajozottan működő megszüntetése zajlott ennek a hagyománynak, és ennek az eredménye az, amiben most vagyunk, hogy megosztottak minket és uralkodnak rajtunk. Ennek a régi szemléletnek, és hogy jön ez Szent Lászlóhoz? Menjünk el képzeletbe Erdély és Magyarország határára, Brád környékére. Brád egy kisváros a hegyek között, alig vannak magyarok, mert 1784-ben, meg aztán 1848-ban a mócok az ottani magyarságot kiirtották. Keveset hallunk ezekről a történelmi eseményekről. Akkor most haragudjunk a mócokra. Találunk ott templomokat, 4-5-öt. Ezek ortodox templomok, középkori, gótikus stílusban épült, korai gótikus stílusban épült templomok. Ribice, Kristyor, Kémind, Halmágy. És ezekben a templomokban, ha bemegyünk, ortodox freskók vannak, korabeli 12.-13. századi ortodox freskók, és amikor elkezdjük ezeket a freskókat nézegetni komolyabban, ha még ugye az ortodoxok által elégetett milliónyi gyertya füstje alól föltűnnek az alakok, akkor fölismerjük Szent István, Szent Imre és Szent László alakját. A magyar templomokban százával hozhatnánk a példákat hasonló ábrázolásokra. De ezek a templomok eleve keleti kereszténynek, és eleve román ajkú hívek számára épültek, hiszen például a Kristyóriban ott van a donátor család képe a szembe lévő oldalon, a kenéz megérkezik és felajánlja Szűz Máriának a templomot. Ez azt jelenti, hogy abban az időben ezek a szentek az oda érkező román ajkú, oláajkú, akkor még nem volt román nemzet, oláajkú híveknek is a védőszentjei voltak. El kellett fogadják, föl kellett fessék, mint egy emblémát a templomukra, mert ha ők ezeket a szenteket tisztelik, akkor ennek az országnak a tagjai. Nemrégen valaki megpróbált velem vitatkozni, arról beszélt, hogy ki a magyar, meg ki nem magyar. És én mondom neki, gondolkodtál már azon, hogy Arany János azt írja Petőfi Sándor édesanyjáról, hogy gyengén beszélt magyarul, de örökké gyakorolta. Rúz Mária Necpálon született. Egy olyan 6000 lelkes faluban, ahol senki nem tud magyarul. Tudják, mi a templom védő szentje? Szent László király. Ma Necpál címere, tehát ma Szlovákiában Necpál település, kisváros, azt hiszem, címere Szent László királyunk alakja. A település címer négy sarkában négy betű. S-L-R-U Sanctus Ladislaus Rex Hungarorum. Egyetlen magyar lakója nincs a falunak. Rúz Mária itt született. Az evangélikus templom oltára mellett kétnyelvű tábla hirdeti Rúz Mária fiának dicsőségét, a falu szülöttének dicsőségét. Jó, hát beszéljünk Petőfiről. De hát mondjuk Damjanich János, aki meg, amikor a rácok neki támadnak a magyaroknak 1848-ban Habsburg biztatásra, akkor ír egy levelet a rácoknak, hogy rácok, hagyjatok föl ezzel a tevékenységgel, mert ha nem, lemegyek a délvidékre, és minden rácot kiírtok. De hagyok egy golyót a pisztolyomba, hogy főbe tudjam lőni magam, hogy egyetlen rác sem maradjon. Tehát ő ezzel azonosul a rác, a szerb nemzettel. Vitatkozzunk azon, hogy Zrínyi Miklós magyar volt, vagy horvát? Egyszerre volt mind a kettő. Zrínyi Miklós csak magyarul írt. Minden során Zrínyi Péter az öccse lefordította horvátra. Kossuth Lajos neve, a Kossuth név, tótul azt jelenti, hogy bak. Kossuth címerében egy bak van. És a nagyszülei tótul leveleztek. Kossuth Lajost lefogadták, mert szervezkedett a szabadságharc ellen, és Tóth szabadcsapatokat szervezett. Ez unokatestvére volt a Nagy Kossuth Lajosnak. Döntsük már, hogy kik vagyunk. Bennem valahol bujkál 16 kiló Tóth, mert Békés megyében mindenkibe bujkál ennyi. Bennem több, mert hát ugye az átlagos súlyom is nagyobb, mint a versenysúly. Szent László király, birodalma, és az az alak, akit ma Szent Lászlóként tisztelünk, az egy ilyen ország volt. És amikor ma beszélgetünk erről, akkor gondolkodtunk arról, hogyha ma elmennénk Karcagra, vagy Kisújszállásra, vagy Nagykőrösre, akkor vajon meglátnánk-e az ott élő atyafiakban azoknak a kunoknak az unokáit, aki ellen Szent László harcolt? Akik 100 év múlva földulták az Alföldet, és nem bírtak velük mit kezdeni, mert lelegeltették a vetést, elhajtották a birkát, és megették. És nem lehetett nekik elmagyarázni, hogy ez nem szabad. Mára a legmagyarabb magyarok lettek. A feleségem lánykori neve Csortán, ő gyergyói, Gyergyó Remetei. A Csortán név az egy kun nemzetség név. Kiskunhalas környékén volt Csortán szék. Csertán vagy Csortán szék. Moldvába mentem, Ciortán néven csortánok élnek. Hát azok ugyanazok. Volt egy kun törzs, a Csortán törzs, azok egy része székely lett, ott Gyergyóba, más része román lett Moldvába, és nyilván itt vannak Kiskunhalas környékén, hát a térképeken rajta van a csortán szék. A történelem így működik, az idő a legnagyobb úr ebben. Az idő az pedig az az idő, ami egész más, mint a mi időnk, amire azt mondjuk először is, hogy pénz. Meg mindig azt mondjuk, hogy nincs időnk. Én most idefele jövet izgultam, hogy vajon ide érek-e? Mert mindig időre kell menni valahova. Beleszorultunk ebbe a hamis időbe. Nem hamis, csak egyfajta időbe. És elvesztettük a közlekedésünket a másik fajta idő felé, amit a görögök is ismertek, azt Kairosznak, szent időnek hívták. Na most, mi ebben a szerepe Szent László királynak? Ma is látjuk a vitákat. Amikor, nem tudom hány évvel ezelőtt, 83-ban megjelent az István a király, akkor lettek Koppánynak követői. Maradjunk annyiban, hogy maga a történeti vagy néprajzi szempontból maga a sztori nagyon nem szerencsés, jó? Tehát akkor most nagyon finoman fogalmaztam. Tehát ilyen probléma nem volt. De bennünk van az, hogy hát most akkor Szent Istvánnak volt igaza, vagy Koppánynak volt igaza. Én sajnos kezdetektől fogva, 80-as évektől szemem előtt látom azt, hogy hogyan alakul ki egy szubkulturális jelenség, amit ma ős magyaroknak, meg mit tudom én, milyen őrültségeknek tartanak. A püspöki kar körlevelet ad ki arról, hogy óvakodni kell tőlük. A másik oldalettől vértódulás kap és megőrül. Szóval vannak ilyen viták. Szent László királyra kéne figyelnünk. Mert Szent László király az a mitikus alak, és most tényleg vonatkoztassunk el a történeti Szent Lászlótól, az a mitikus alak, aki ezeket a küzdelmeket föloldja. Személyében oldja föl. Gondoljuk végig, Szent István Szent László nagyapjának a fülébe olmot öntet és kitolatja a szemét. Hát ez, lássuk be, hogy nem egy egészen keresztény cselekedet. Az édesapja testvéreivel együtt Lengyelországba bujdosóként él. Ezért születik László Lengyelországban, magyar népi megnevezése többek között Lengyel László jó király. És hát ugye az édesanyja lengyel, ezért ezt a két népet vérében is, testében is összeköti. És László, mikor uralomra jut, legelőször is, eszébe nincs királynak lenni. Szinte kényszerítik rá, hogy legyél király. Ez egy nagyon fontos sajátosság, mégpedig a hivatott, fölkent, Isten által küldött, teljes életáldozatot kérő ember vonakodása a teljes önátadástól. Gondoljunk a prófétákra. Volt, aki a cethal gyomrát megjárta, mert el akart bújni az Isten elől. Ugyanez a hagyomány tűnik föl az eurázsiai, meg észak-amerikai népek ősvallásában, nevezzük jobb szó hiány sámánizmusnak, nem akarja ezt az életáldozatot. A Biblia ezt úgy fogalmazza meg, hogy aki az eke szarvára tette a kezét, ne nézzen hátra. Teljes életáldozatról van szó. A földi ember, a kronoszba beragadt ember, az óhajtja a hatalmat. Mindent megtesz a hatalomért. Nem ismer se Isten, se embert. Nincs az az áldozat, különösen a más hozza, amit meg ne hozna. Hogy is van? Nem bölcsek akartok lenni, hanem gőgös gazdagok, talán Vörös Sándor. Ugye? Tehát ez a mentalitás jellemzi a mai világunk hatalmasait, és valljuk meg magunkat is sokszor. És ezzel szemben van egy példa, aki vonakodik a hatalomtól. És amikor nincs más hátra, akkor teljes önátadással meghajtja a fejét ezelőtt. Van egy, és itt most picit ugye fölvezetőben elhangzott, hogy én magam módján hittanár is vagyok, egy gimnáziumban tanítok katolikus hittant. Itt a nagyon fontos lehetősége annak, hogy ugye azt mondtam, hogy meghajtja a fejét. A kereszténységben, különböző lelkiségi mozgalmakban, predikátumokban nagyon sokszor hallom azt, hogy hát a földi hatalomtól meg tartózkodni kell. Nem. Gondoljunk csak Attilára, aki legyőzi a világot. Oda megy Róma falai alá, és isteni hatalom megnyilvánulása hatására meghajtja a fejét. Az alázat az akkor tud működni, ha van miről lemondanom. Tehát a kereszténység nem arról szól, hogy legyünk mindjárt egyformán birkák, hanem arról, hogy akarjunk nagyok lenni, és ha hatalom kerül a kezünkbe, akkor arról bármikor tudjunk lemondani. Hát Krisztus mielőtt fölment a keresztre, azelőtt föltámasztott a Lázárt. Hát annál nagyobb hatalom nincs. Attila Róma falai alatt meghajtotta a fejét, pedig ott volt mögötte az a hadsereg, aki le tudta volna rombolni a várost. Hát ez a hatalom áldozata. Ez László király áldozata. Aki küzd a kunokkal. De ott van benne Isten kegyelme. Üldözik. Már-már beérik. És akkor egy fohász, Uram, segíts meg. És meggyílik a tordai hasadék. És az aranypénz kővé változik. És ha szomjas a sereg, akkor beleüti a sziklába a kardját, és fölfakad a víz. Mert a teremtés nem fejeződött be. Hogy is kezdtem a példáimat? Ez abban az időben volt, amikor még a kő lágy volt. A teremtés a szent időben élő ember számára mindennapi valóság. Kedves néprajzos kollégám, táncos Vilmos Korozsvári egyetemi tanár, valamikor 90 körül, közvetlen a romániai forradalom után bement egy nagyon szegény csángó nénihez, egy falu széli házba. Az öreg az, hogy már ki se tudott jönni. És látta a néni ijegységét, és akkor megkérdezte, hogy mit gondol, hogy ki vagyok én. Az öreg asszony elgondolkodott, és két lehetőséget vetett föl. Maga vagy egy spion, érsekust, besúgó, vagy maga Szent Antal. Több lehetőség nincs. Akkor most gyorsan mondok egy saját példát. Pár évvel ezelőtt előkerült egy családi fotográfiánk egy közeli rokonunktól. Sose láttam ezt a képet. Valószínűleg a dédnagyapám halálakor hozzájuk került, mert a nagyszüleimnél erről a képről biztos tudják, ez az ezüstös, ilyen nagyon régi paraszti másolat volt, csak a portrék, de erről a képről. És egy csoportkép mai napig a családban megvan, hogy vasárnap délután összegyűlnek, különösen az asszonyok is beszélgetnek. Na ez egy ilyen kép, a 36-ban született, ma is élő keresztanyám, ezen ilyen karonülő gyerek, nagyapám ölébe van. És volt, akit azonnal én is be tudtam azonosítani, de volt 2-3 személy, aki nem bírtam kitalálni, hogy ki ez. Anyám se ismerte föl. Élt egy nagynénénk, nagyapám, nagyanyám öcsének a felesége, Piros Ángyó. Mondom, elmegyök Piros Ángyóhoz. Hát de Piros Ángyó 96 éves volt, és rajta van a fényképen. Hát mondom, hogy csak fölé kinyomtattam most ilyen nagyba, hogy ő is lássa. Hát odaérök, hát látom, mondják ott a rokonok, hogy hát Piros Ángyó pont haldoklik. Ha nem baj, menjünk be hozzá. Bemegyünk, szerbusz Imikém, föltámadtál. Mondom, Ángyika, nem is haltam meg. Dehogy nem haltam meg, pont 10 éve. Elkezdtem gondolkodni, 10 éve halt meg apám. De neki nem, egyáltalán nem okozott lelki megütközés, hogy én föltámadtam. Csak most föltámadtam, és rögtön eljöttem meglátogatni ütetem. Mondom, csókolom Ángyika, akkor föltámadtam, ha szeretné, föltámadtam. Ismeri ezt a képet? Hát mindenkit ismerek, de nem tudom, hogy kik ezek. Tehát igaziból nem jutottam előbbre, de magát az effektust szeretném elmondani. A szent időt már érző ember a halál szélén, annak a lehető legtermészetesebb dolog, hogy bejön hozzám egy múltkoriban 10 éve meghalt ember. Csak úgy kijelentjük a tényt, hogy szia, föltámadtál. Táncos Vilmos bemente ez a csángó nénihez, hát vagy egy szekus vagy, mert ő még nem volt ilyen közel a halálhoz, tehát még jöhet valami a földről is, egy szekus, vagy Szent Antal. Hát Szent Antal biztos ilyen szép és kopaszodó, magos fiatal ember volt. Hát ennek van bajusza, de hát ki tudja, hát na. Miről beszélek? Arról, hogy nyitott egy olyan dimenzió a szent időt ismerő ember számára, ami számunkra már zárva van. Mi keresztények is, papjaink jelentős része is, egyházi vezetőink jelentős része is meg akar érteni dolgokat. Kocsis Fülöp érsek metropolita mondotta volt nem olyan régen, ott voltam egy miséjén, ezt prédikálta, hogy persze ők görög katolikusok, hogy a liturgiát nem kell érteni. A liturgiánkat a lelkünknek kell érteni. És az agyunk érti, az abszolút fölösleges. És ha a lelked érti, akkor nem lesz hosszú az a 3,5 óra, amit ők misével töltenek. Gondoljuk végig, mi a félórás misénket már nézzük, hogy vajon mikor lesz vége. Tehát Szent László királyunk Fülöp bácsinak szomszédja volt. Nézzük csak meg, hogy milyen lehet az az idő modell, amiben szomszédunk lehet Szent László király. Ugye mondtam azt, hogy a kronológikus idő, bemegyünk a töri órára, ezt drága kicsi gyerekeinknek ezt vágjuk bele a fejébe, hogy itt volt, lehetőleg a vesztett csatákat fölírjuk, hogy itt van ugye, mit tudom, mit vesztettünk, a katalami csata, itt van akkor Augsburg, itt van Mohács, itt van, ezt tanítjuk nekik. Hol írtottak ki bennünket? És akkor itt vagyunk a végén mi. De ez egyenes, valahonnan jön, de ha egyenes, ha valahonnan jön, valahova megy, akkor valahol vége lesz. Fülöp bácsi ideje, a magyar paraszti képzetkör ideje, Szent László királyunk ideje, az nem valahonnan jön és valahova megy. Visszatér. Az örök visszatérés mítosza. Az örök visszatérés hite. Isten ideje, aki azt mondja magáról a hegy alatt Mózesnek, hogy én vagyok, aki vagyok. Nem voltam és nem leszek. Örök jelenlét. És ebben tökéletesen kibékíthetőek azok a földi ellentétek, hogy most akkor te Koppánnyal szimpatizálsz, vagy legalábbis azzal, amit Koppányról gondolsz, vagy Istvánnal, és akkor itt jön Szent László nagysága, itt van mögöttem az ő szobra, nézzünk rá. Ez az ember, akivel ezt tette István az ő családjával. Istvánt fölemeli, és szenté avatja. Ő avattatja szenté Istvánt. Miközben kinevezi a somogyvári Koppány birtok parancsnokává, ispánjává Koppányt. Nem tudjuk, hogy ki ez a Koppány. Én azt hiszem, hogy a krónikáinkban ez egy beszédes név. Értjük a kettősséget. Tehát erről megvan az okleveles adat, hogy Koppányt kinevezi somogyvára ispánnak. De Istvánt égre emeli, szenté avatja, és Koppányt meg kinevez egy földi birtokra. És itt jön az, amiről beszélnünk kell, Szent, és akkor közben az időt figyelem, hogy mennyi időn van még, és akkor még van 10 percem, az gyászos. Na jó, megpróbálom összefoglalni, szóval, mert el akarom mondani, hogy miért is tiszteljük Szent Istvánt. Mert fölmerül a kérdés, itt Szent Lászlónál, hogyan is tisztelhetjük. És erre adott történelmi válaszok nagy része az valahol, hát, hogy is mondja Vörös Marti, hogy ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festett egekbe néz. Szóval, és itt jön az, ami a föltett kérdés, hogy varjunk el minden szálat. Hogy mit is csináltak a Szent Királyunk tiszteletével a Habsburgok. 1996-ban megjelenik egy nagy vaskos kötet, az a cím, hogy a Magyarok Krónikája. A kötet szerzője az akkori akadémiai elnökünk, hadd ne mondjak nevet. A következőt írja a bevezetőben. Abban a könyvben, amit megjelentettek angolul, franciául, még más nyelveken, mert ezt a képet akarjuk mutatni magunkról a honfoglalás 1100. évfordulóján. A magyar férfiaknak nehézséget okozott a járás. Görbe lábaikkal az eke szarvába kapaszkodva tanultak járni. Ezt írja a akkori Magyar Tudományos Akadémia elnöke rólunk magyarokról. Legnagyobb nehézséget vélhetően az okozta számukra, hogy nem volt szabad agyonverni a kisgyerekeket. Egy Ferenc nevű, ne gondolkodjatok rajta annyira. Jó, szóval érdekes, hogy ez megjelent, fölháborodtás, és a következő kiadásból már kihagyták, tehát keressük az első kiadásokat. Mert ott elárulja a dolog magát. Az akkori kor egyik legnagyobb történész, a Szegedi Egyetem Történelmi Intézetét vezette, tanszékét, leírja azt, hogy a honfoglaló magyarok nem ismerték az arany értékét. Ezért az elrablott bizánci aranyokat kifúrták, fülükbe és orrukba akasztva egyfajta hadi dicsőségként viselték. Aztán az ember elmegy a Nemzeti Múzeumba ugyanabban az évben, és megnézi a honfoglaláskor magyar ötvös munkáit, akkor rájön, hogy Európa legmagasabb technikai kivitelezésű ötvös művészete a miénk volt. És leírja az akkorikor legjelentősebb magyar történész, hogy nem ismerték az arany értékét, kifurkálták és a fülükbe akasztották. Hát az, bocsánat, csak ne legyen már a bűnünk, hogy Bizánc adót fizetett a magyaroknak. De visszatérve ide, tehát ezt az önképet tápláljuk. Most mit csinált Szent István akkor? Tegyük fel a kérdést. Valóban ide hozza a kereszténységet? A honfoglaló magyar nép férfiainak leggyakoribb sírmelléklete a mellkereszt. Több száz mellkereszt került elő eddig a Kárpát-medencéből. Erre a hivatalos válasz az, hogy nagyon megtetszett nekik Bizáncban, elhozták és a nyakukba viselték. A bezdédi tarsolylemezen ott a kereszt. Sőt, Turli Sándor régész Komárom hajógyári parton, tehát a északi részen, tehát a mai szlovák területen előásott egy Árpád előtt nem sokkal véget érő avarkori hatalmas nagy temetőt. Ennek az egyik legszebb lelete egy turulmadár, aki a lábával átölel egy keresztet. Tehát nem csak Árpád magyarjai, de már előtte a késői avarok is keresztény vallást követtek. Hát akkor mire térített meg bennünket Szent István? Miről van szó? Arról van szó, hogy tudjuk, Dávid Katalin nevét kell említenem, egyik legnagyobb magyar művészettörténészünk, él még, hála Istennek, 1923-ban született. Dávid Katalinnak van egy kutatása, aki a Nyugat-Dunántúl templom titulusait, korai templom titulusait vizsgálja. A salzburgi érsekség plébánia nyilvántartásában kiterjedt ide, és megvan, hogy mi volt a templom titulusa. Jönnek Árpád magyarjai, és eltűnik a salzburgi évkönyvekből, nincsenek benne, nyilván nem érnek el ide. Eltelik 200 év, Szent István megalapítja a püspökséget, működni kezd a keresztény egyház, és senkinek nem jutott eszébe, hogy a korai templom titulusokat vesse össze a salzburgiakkal. Dávid Katalin összevetette, megjelent a tanulmánya a Vigiliába, képzeljék el, ugyanazok. Ez pedig más nem jelenthet, csak az, hogy nincsenek róla krónikás források egy ideig, de ott van, eltelik 200 év, és újra ott van. És ha ugyanaz a titulus, akkor az ugyanaz a templom. Mert nézzük meg az Alföldet, vagy akár ezt a vidéket is, a török dúlás előtti templom titulusok nem egyeznek a török dúlás utánivel, ahol elpusztultak a templomok. Mert nem tudták, hogy mi volt. De itt folyamatosság van. Na most, akkor a következő, most csak vázlatszerűen, mert most már csak 7 percen van. Még mindig van 10, nagyon jó. Tehát Koppány, szó sincs, ugye mit mond Bródy János Koppánya? Pogánynak tartanak, pedig Bizánc jelét magamra vettem. Koppányról tudjuk azt, hogy a salzburgi érsekség területén római katolikussá keresztelték. Az ország keleti része, István nagyszülei, pedig bizánci rítusra térnek. 1054, István után nem sokkal ott az egyházszakadás. De az egyházszakadást évszázadokkal előtte már előrevetül. Tehát van egy feszültség, teológiai feszültség, mindenféle politikai feszültség a keleti és nyugati egyházrész között. És mit lát Szent István király? azt látja, hogy ha nem tesz valamit, akkor ez a szakadás a nemzeten belül lesz. Hatalmas országi területek urai nagyon gazdagok. Gondoljuk el, az úgynevezett kalandozásnak nevezett hadjáratokban nem a magyarság vesz részt, hanem a vezérek, Bulcsú, meg a Tormás herceg és mások. Tehát nem egységes nemzetként vagyunk benne jelen, hanem fejedelemségekként, és ezek sikeresek. Tehát ezek erős, országnyi területek fölött disponáló hercegségek. Na most miről van szó? Arról van szó, ezeket nem veszem el ezektől a hatalmat. Akkor ezek külön országok lesznek. Akár különféle vallásokkal. Miről van szó? Szent István korában, a 10. század elején, 11. században, Trianon, szétszóródottság, több ország, ötágú síp. És erre ő mit tesz? Azt mondja, hogy majd én leszek ennek a központi alakja. Le kell győzni őket, nincs más. Mert nem lehet meggyőzni, ezek önjáróak. És akkor legyőzi azokat, akiket nem lehet meggyőzni. És ki járja azt, gondoljuk végig, ez akkor az investitúra háború kora. Henrik Canossát jár, a német-római császár. És István eléri azt, hogy te apostol vagy, én pedig apostol utód, mondja Szilveszter pápa. Tehát te apostol vagy. Magyarország apostoli királyság, a magyar király, investitúra jogú király. Ezért hangsúlyoztam azt, hogy nem Róma, Isten bocsássa meg, és a plébános úr, nem Róma avatja szenté Szent Istvánt, hanem László király. És közli Rómával, hogy szenté avattam. Ilyen joga van a magyar királyságnak ebben az időben. Ő nevezi ki a püspököket. Investitúra jogot kap. Apostoli király lesz. Ezért apostoli kereszt Szent István királyunknak a attribútuma. Na most ez megakad. Orszeolói Péter, Abba Sámuel, jönnek mások, Salamon, és jön László. És érti azt, hogy mit csinált István. Érti azt, hogy mit csinált István. De egy nagyon fontos dolgot tud. Egy nép akkor tud létezni, akkor egységes, ha kultúrájában, hitében folytonos. Miről szól először mondtam, 25 évig gondolkodtam rajta, hogy mit csináltak a Habsburgok. A vérnősző ostoba magyarok, kapaszkodva az eke szarvába, hát valamennyire európaiak lettek, hát így sikerült, bocsánat. Értik a problémát. A semmiből jöttek, a mocsokból jöttek, nincs kultúrájuk, de valamilyen módon hát kaptak egy kis kultúrát a kereszténységgel. Nem. Ez a nép régtől fogva ismerte a keresztény tanításokat. Ha csak a metód legendát mondom, nem tudom mennyire ismerős, hogy valahol a Havasalföldön vagy Etel közben elfogják a magyarok a szlávokhoz itt induló metódot. Egy kérdésem, ezeket a történeteket miért nem tanítjuk meg harmadikba, negyedikbe, nagyon pici olvasmányokként? Elfogják metódot, és hát szegény püspök teljesen összeomlik, hogy most mi lesz vele, hát rossz híre van a magyaroknak akkor is. Erre elhurcolják, nem tudja, hogy ki, nem írja le a forrás, hogy ki elé. Hát vagy Álmos volt, vagy Árpád. Aki a sátrában fogadja a püspököt, és most kapaszkodjanak meg a görög nyelvű krónikában, az van, és hosszasan elbeszélget vele az oltári szentségniben létéről. A magyar fejedelem. Amikor az egyre jobban megnyugvó püspök újra megijed, mert magyar főurak jelennek meg, és azt kérik a fejedelemtől, hogy kérje meg a püspököt, hogy tegye ki számukra az oltári szentséget, hogy hódolhassanak előtte. És ezt a metódpüspök megteszi, a magyar főurak hódolnak az oltári szentség előtt, majd a püspököt a fejedelem gazdagon megjutalmazza, és katonáival elkísérteti a birodalma végső határáig. Na most ez a nép az, akiről azt mondjuk, azt tanítjuk, hogy pogány volt. És ezt nem mi mondjuk magunkról, hanem egy görög forrás, a metód legenda állítja az akkori magyarokról. Na most, tehát Szent Istvánnak ez a hatalmas erénye, ezt ismeri föl László, és saját alakjában, saját személyében egyesíti az ősi magyar szent fejedelmi eszményt, hiszen ő is álmos leszármazottja, és egyesíti a kor divatos európai eszményét, ez a lovak király eszménye, a szakrális uralkodó eszménye. Ezért van az, hogy amikor ez meggyengül, akkor az a késői turulnembéli leszármazottak, anyai ágon turulnembéli leszármazottak, Robert Károly és Nagy Lajos, erre építi föl, immár tudatosan, tervszerűen és célszerűen a magyar állameszményt. Mert addig ez kimondatlanul természetes volt. De amikor az Árpádház az utolsó aranyágacska kihalásával megszűnik, akkor tudatosan kell fölépíteni. Ekkor születnek a Szent László freskók szerte-szerte az országban, ekkor kerül a három szent király képe a templomokba, ami megint csak egy folytonosságnak a jele, hiszen nézzük meg, az emberi élet három stációja, az ifjú, az érett férfi és az agg, bölcs. Az ifjú Szent Imre, az érett férfi László, a bölcs agg pedig Szent István. Ugyanez megjelenik régi apostol ábrázolásokon, de megjelenik a három királyok ábrázolásain is. Egészen pontjuk a ravennai székesegyház mozaikjától kezdve, kövessük ezt végig kultúrtörténetileg. Ez a magyar szentség titka, ez Szent László titka. És akkor most hallgassuk meg az ide tartozó egyik legszebb verset, mint egy zárásként, utána még mondok kettő mondatot, és én is mondok egy verset, azt megpróbálom fejből. Itt van velem Imi fiam, mindig azt szoktam mondani, hogy apa, neked könnyű dolgod van, mert egy verset ismersz, és azok közül választasz. Ez egyébként nem igaz, tehát ismerek kettőt, de azok közül választok. Az utolsó kis versike, az egy bakter nóta volt Barsi Ernő bácsi gyűjtéséből. Tehát élt egy királyváradon sor volt az utolsó, ami még Sinkától volt. Élt egy királyváradon, s hol a hold tüzet rakott, berkünkben a szent fának, s boldog asszony anyánknak egyszerre imádkozott. Azt hiszem, ez az, amit a folytonosságról szól, nem a megosztás, nem a döntési kényszer, hogy te válasz, hogy most akkor a berkünkben a Szentfánál, vagy a boldogasszony anyánkhoz imádkozol, hanem megtanulunk a velünk hozott ősi kincseket megszentelve továbbvinni, és azt beilleszteni abban a rendbe, ami a megváltás rendje. Engedjék meg, hogy záró gondolatként egy verset mondjak el, és utána, ha valaki szeretne, szívesen dedikálok, hoztam jó sok könyvet, és köszönöm szépen a türelmüket, köszönöm szépen a meghívást, adja Isten, hogy még találkozunk itt a reklám helye. Ha korán kelők, akkor találkozhatnak velem itt-ott. Egészen korán 3 óra körül folyik még most is azt hiszem a Duna Word-ön a Hagyaték című sorozatunk, ami sajnos már véget ért, tehát nincsenek újabb epizódok, de 130 valahány film készült, én magam 74-be vagyok benne, és ez folyamatosan megy, ezért mindig szólnak, hogy láttunk a Duna TV-be, sose tudom, hogy mikor, 3 óra 20 perckor szokott kezdődni. És a másik, ami aktuális és friss is, az, hogy van egy nagyon rövid kis sorozat, de ajánlom a figyelmükbe a Kossuth Rádión, hétfő reggelente, minden reggel van a Hajnaltáj című műsor. A hétfői adásban, a hétfői Hajnaltájban van egy heti néprajz, azt én mondom el. Milyen kár, hogy nem voltak itt, mert ebből meg lehetne vágni egy jó anyagot, 3-4 percesek. Úgyhogy ez minden hétfőn van, reggel 5 óra 10-15 perckor. Tehát, hogy korán kelők vagyunk. Szóval akkor lezárásként Magyari Lajosnak egy versét szeretném elmondani. Mindenki próbálja meg lelkileg megérteni, hogy miért választottam ezt a verset. Még egyszer mondom, nem azért, mert ezt az egy verset tudom. Pár szó még ehhez a vershez. Ez alapvetően egy kommunista vers. Tehát a főszereplője Lázár Mihály az egy bebörtönzött kommunista volt, erdélyi magyar kommunista volt a két háború között. És a verssel úgy ismerkedtem meg, én a 20. század egyik legnagyobb versének tartom, hogy 4 órát kellett várnom Brassóba a csatlakozás a Csík felé, ez 80, 5-be vagy 6-ba volt, és megvettem egy újságot, ami akkor volt, mint egy lepedő, az elején az aktuális diktátor képe volt, és a második oldalon ott volt ez a vers. Föl nem tudom fogni, hogy hogy került oda, vagy hogy jutott át a szigorú cenzúrán, de átjutott. Magyari Lajosról mindig azt mondtam, hogy egy ma is élő költő. Sajnos 2 éve nem tudom ezt mondani, éppen 2 esztendővel ezelőtt ezen a tájon nyáron meghalt, Sepsiszentgyörgyön élt. Képzeljék el, hogy előtte nem sokkal egy előadásom zárásaként elmondtam ezt a verset. Én ismertem Magyari Lajost még a 80-as évekből. Oda jött hozzám egy öreg bácsi, és közölte, hogy ő Magyari Lajos. És hát ezt egy kicsit folklorizáltam, és akkor kijavította, hogy hogy van ez igaziból. De hát az ember sokat mondja, akkor hát magához igazodik. Most tehát az eredeti változatot fogom elmondani, mert azután, mikor Lajos bátyámmal ezt megbeszéltük, akkor de úgy is, azt mondta, hogy úgy is jól van, csak azt nem ő írta, de egyébként jó. No, szóval nem mondok többet róla. Mindenki a lelkébe vigye haza, hogy hogy került ez a vers ide. Azt hiszem időszerű most is. Magyari Lajos, Lázár Mihály üzenete. A rácsokon túl im föl kell a nap. Apró zajokkal jön a reggel. Fényt iszik ott túl falakon, fényt iszik a szomjas ember, fényt iszik az, ki fényre szomjas, lelkét csordultig teletölti. Aki így itallal oltja szomját, tán sosem lehet azt megölni, hisz oly szabad, oly sérthetetlen, mint az éjben surranó madár. Ki napban néz, s arra nem figyelhet, hogy körül mi tivornya áll, hogy mi szeszekkel, szédülettel hajtják a népet ronda táncba. Biz összezúzzák, ki nem táncol, és belerokkan, aki járja. De felkél a nap újra reggel, rácsokat olvaszt ragyogása, a kint rejtsd el mélyre, egyetlen hóhér meg ne lássa, s hát ne sziszegj, ha körmöt tépik, akkor se szólj, ha megölnek. Lelkünk csordultig tele fénnyel, s ez elég lesz túlélni őket. Köszönöm szépen a türelmüket.